Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Rátszakott a bomb.
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolati és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Sziasztok, ez itt a Sötét Anyag True Crime Podcast, ismert és kevésbé ismert megtörtént bűnesetekkel. Én Júlia vagyok. Helyes vagy hoax, az eltűnt anya. 1889-ben a nagy párizsi világkiállítás évében a Metropolis nyüzsgött az üzletemberektől, vásárlóktól és turistáktól. Szinte az összes szálloda foglalt volt, és a városban kevés volt a szabad szállás. Ugyanezen év májusában egy angol hölgy, Mrs. Randolph érkezett a város balányával, Marseille-en keresztül, ahová Indiából érkezett hajóval. Londonba tartottak, csak tettek egy kitérőt itt, az 1889-es nagy világkiállítás miatt, amelyet látni kellett Párizsban. A világ minden tájáról származó legújabb találmányokat és mechanikai csodákat lehetett megtekinteni, valamint a művészetek fesztiválját és a karneváli hangulatot is élvezhették. Párizs egyik legjobb szállodájában, a Hotel Crillon-ben két egyágyas szobát foglaltak, egyiket a harmadik, másikat a negyedik emeleten. Ahogy szokás, regisztráltak, nevük felkerült a vendéglistára, majd felfedezték őket a szobájukba. Az anya a 342-es számú szobát kapta, egy fényűző lakosztályt, súlyos, szilvakék bársonyfüggönyökkel, magas támlájú kanapéval, ovális citromfa asztallal és egy aranyozott órával. Nem sokkal az érkezés után az anya nagyon rosszul érezte magát, és ezért lepihent. Lánya orvost hívott. Miközben az megvizsgálta az anyját, kérdezett tőlük egyet mást angolul, és felkapta a fejét, amikor megtudta, hogy Indiából jöttek. Aztán félrehúzta az igazgatót, és nagyon gyorsan franciául beszélni kezdtek. Ezután a lányhoz fordult, és közölte vele, hogy azonnal át kell szelnie Párizson keresztül a rendelőjébe, amíg ő a beteggel marad. Adott neki egy cetlit, hogy vigye el a feleségének, aki majd elkészíti a gyógyszert, amely megmentheti az édesanyját. A lány pedig használhatja az ő, tehát az orvos lovaskocsiját. A lány elindult, de az út valahogy extrém hosszúnak tűnt. Végre odaért és megkapta a gyógyszert, de kétségtelenül minden perc számított, ha az anyját meg akarták menteni. Már majdnem 4 óra telt el azóta, hogy elhagyta a szállodát. Kezdett nagyon megijedni. A szállodánál aztán kiugrott a kocsiból, a gyógyszerrel a kezében, és a szálloda recepciójára sietett. Az igazgató épp a recepciónál állt. Hogy van az anyám? Kérdezte tőle a lány. Kire gondol, kisasszony? Kérdezte a lány megdöbbenésére. Természetesen az édesanyámra, mondta a lány, és emlékeztette a bágyú férfit, hogy alig 6 órája érkeztek Marseille-ből, hogy az édesanyja megbetegedett, hogy gyógyszerért küldték Párizson át. Mutatta a gyógyszert a kezében. Semmit se tudok az édesanyjáról, volt az igazgató válasza. Egyedül érkezett ide. Megnézték a szállodai nyilvántartást. A lap közepén a fiatalnő neve Miss Randolph állt, de közvetlenül fölötte, ahol az édesanyja írta fel a nevét, egy ismeretlen személy neve szerepelt. Ez valami tévedés lesz, mindketten ide érkeztünk, és ide jelentkeztünk be, erősködött a lány. És az anyám a 342-es szobát kapta, és most azonnal felmegyek hozzá. A 342-es szobát néhány napja egy francia család lakja, mondta udvariasan az igazgató, és furcsán nézett a lányra. Ragaszkodom ahhoz, hogy oda vigyen, mondta a lány kis hisztérikusan, mire az igazgató csitítgatta, és beleegyezett, hogy oda viszi a szegény lányt, aki láthatóan megőrült. A 342-es szobát üresen találták, és az igazgató elmagyarázta, hogy a család elment megnézni a látnivalókat. A lány körülnézett, és egy halom holmit látott, amelyek nem az anyja dolgai voltak. Aztán egyre nagyobb rémülettel vett észre mást is. Nem voltak szilvakékek a bársony függönyök, nem volt magas háttámlájú a kanapé, és nem volt a szobában aranyozott óra. Az igazgató levezette az imád pánikba esett lányt az előtérbe, ahol az orvos már várta. Ah, most végre vége lesz a rémálomnak, gondolta a lány, és megkönnyebbülve beszélni kezdett hozzá. De a rémületére a férfi udvariasan közölte vele, hogy még soha életében nem látta őt, sem az édesanyját. A lány kirohant a szállodából, és egyenesen a brit nagykövetségre ment, ahol egy tisztviselőnek elmesélte rendkívüli történetét. Miután azonban a követség kivizsgálta az ügyet, és a rendőrséget is kihívták, de édesanyjának még mindig abszolút semmi nyoma sem volt, világossá vált számunkra, hogy a lány elmebeteg. A követség kísérettel visszaküldte Nagy-Britanniába, ahol egy elmegyógyintézetben helyezték el. Amit a lány sohasem tudott meg, az az volt, hogy az orvos azonnal rájött, hogy Mrs. Randolph bubópestisben szenved, és nem kételkedett, amikor meghallott, hogy Indiából érkezett, ahol ez a betegség gyakori csapás volt. Ő és az ugyancsak megdöbbent igazgató elborzadtak attól, hogy milyen hatással lenne a hír, ha kiszivárogna, nem csak a szállodára, hanem a városra és a világkiállításra is. Ezért a szerencsétlen lányt szándékosan egyfajta fake megbízással küldték el egy üzenettel, amely a doktor feleségének szólt és a tényeket közölte. A lány édesanyja röviddel ezután meghalt, és a szobában mindent, amit megérinthetett, lecseréltek és elégettek. A holttestet is elégették. Az egész ügyet el kellett tusolni. A világkiállítás idején vagyonok vesznének el, ha ezt jelentenék. A beavatottak a legnagyobb gyorsasággal dolgoztak, és ezért fogadták a történet tragikus alakját, a lányt, a már említett módon. A mai epizód igencsak hosszú lesz. Heteken keresztül kutakodtam a valós infók után, ami ennél az ügynél nagyon nehéz volt. Minden egyes állítása, annak cáfolása is megtalálható a neten. Igyekeztem legjobb tudásom szerint a tényeket összegyűjteni, és a pletykákat kiszűrni. Könyveket olvastam, podcastokat hallgattam, néhányszor elvesztem az interneten burjánzó összeesküvés elméletekben, órákat töltöttem az FBI oldalán, információk és fényképek után kutatva. Szokás szerint szeretnélek figyelmeztetni arra, hogy ez a rész ismét a nyugalom megzavarására alkalmas szöveget és leírásokat fog tartalmazni, többek között szexuális erőszakról is. Ha ez számodra olyan valami, amit nem szívesen hallgatsz, inkább hagyd ki ezt a részt. És kérlek, figyelj arra, hogy gyerekek ne hallhassák. Egyébként, mint mindig, most is, borzongós, jó szórakozást kívánok! Los Angeles 1947. január 15. A második világháború nemrég ért véget. A katonák visszatértek, az emberek megpróbálnak előre nézni, a jövőbe. Visszazökkenni a normális életbe, a háború évei után. Ahogy Betty Berzinger is, aki a Limelight Parkban, egy új építésű Los Angeles-i lakótelepen lakik, a Norton Avenue közvetlen közelében. A fiatal anyának 1947. január 15-én reggel el kell intéznie néhány dolgot. De a 3 éves kislánya megfázott és folyton nyafog. Az öltöztetés igazi türelem próbává válik. Mire végre elindulnak otthonról, már 10 óra körül jár. Betty késésben van, stresszesen sietve tolja a babakocsit a fő bevásárló utca felé. A Norton Avenue még beépítetlen pusztaság. A fejlesztési tervek már régóta készen vannak a tervező hatóság fiókjaiban, de még fű és gaz burjánzik az utca mindkét oldalán, és néhányan még a szemetet is oda dobálják ki. Betty Berzinger gondolataiban merülve tolja a gyerekkocsit. Az utcán senki sincs rajtuk kívül. Néhány méterről aztán meglát két nagyobb hófehér valamit, amelyek az út mellett ragyognak a reggeli napfényben. Betty fején átszalad a gondolat. Valaki kidobott egy törött próbababát. De amikor már csak néhány lépése van a hófehér valamiktől, erejben megfagy a vér, gyomra összerándul, lélegzete elakad. Betty rájön, hogy mit is lát. Egy irreálisan fehér, mesztelen női holttestet. Ez a látvány már önmagában is elég szörnyű és sokkoló lehetett, de ezt a holttestet csak pár lépésre irtózatosan megcsonkolták, összeszabdalták. A halott nőt derékban ketté vágták. A törzs körülbelül 30 centire fekszik a test levágott alsó felétől. Betty Berzinger talált rá annak a 22 éves nőnek a holttestére, aki Black Dahlia néven vonul be a krimi történelmébe. A fiatal anya azonnal visszafordul, és a legközelebbi házhoz rohan a babakocsival, ahonnan a rendőrséget hívja. A jelentések eltérnek egymástól a szerda reggeli időpontokat illetően, de feltételezhető, hogy eltartott egy ideig, amíg a rendőrség a helyszíne érkezett. Az első járőrök körülbelül 10:30 és 11 óra között érkeztek a helyszínre. Ezzel egy időben érkeztek meg az első riporterek, akik a Los Angeles-i rendőrségi csatornát hallgatták. Az üggyel foglalkozó könyvekben gyakran az olvasható, hogy a gyilkossági nyomozás éppen ebben a pillanatban ítélődött bukásra, hogy a helyszínen, ahol a holttestet megtalálták, hatalmas káosz uralkodott. Hogy rendőrök, újságírók és járókelők tucatjai rohantak át ellenőrizetlenül a területen. Hogy minden nyom megsemmisült vagy használhatatlanná vált. Ám az aznap reggel készült fényképek ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. Csak azok a rendőrök voltak a réten, illetve a füves részen, akikre feltétlenül számítani kellett. Harry Hansen a Los Angeles-i rendőrség egyik legjobb és legtapasztaltabb gyilkossági nyomozójának számít. Ray Pinker pedig a féle legenda az amerikai bűnügyi történelemben. Az, hogy éppen ez a két rendőr hanyagul kezelne egy helyszínt, elég valószínűtlen. A fotókon egyébként az is látszik, hogy a helyszínen tartózkodó többi ember, egy kézelhető számú rendőr és riporter viszonylag fegyelmezetten áll az utcán vagy a járdán. Igaz, néha csak egy méterre vannak a holttestől. Így az újságíróknak nagyon jó a rálátásuk az áldozatra, és fényképeket is készíthetnek. Ez, ha már nyilván elképzelhetetlen lenne, abban az időben azonban abszolút más volt a kapcsolat a rendőrök és a média között. És ez ebben az ügyben kulcsfontosságú, kérlek, ezt tarts fejben. A látvány, amely azon a reggelen az összegyűlt rendőrök és riporterek elé tárul, még a legkeményebbeket sem hagyja hidegen. Az elkövető nyilvánvalóan arra törekedett, hogy áldozatát a lehető legsokkolóbb módon mutassa be. A holttesten számos csonkítás található. A mell jobb oldaláról, a bal combjáról és a hasáról komplett darabok hiányoznak. Az arcot több nagy vérömlány torzítja el. A gyilkos brutálisan megverte a nőt puszta ököllel vagy egy tompa tárgyal. A szája sarkait nagyon mélyen vágta fel egy késsel. Az őrlőfogak és az íny teljesen szabadon vannak. Az egyik fültől a másikig tátongó véres vágás groteszk kifejezést kölcsönöz az arcnak. Az áldozat haja még nedves egy esetleges hajmosástól. Az arcon levő sebet leszámítva nincs nyoma vérnek. Az áldozatot nyilvánvalóan alaposan megmosták. Vízzel és benzinnel. Jane Doe-t, ahogy az USA-ban az azonosítatlan női áldozatokat nevezik, valahol máshol gyilkolták meg. Nyilvánvaló, hogy a helyszín, ahol a holttestet megtalálták, nem egyezik meg a tett helyével. Sehol nincs vértócsa, a rendőrök csak néhány csepp vért találnak. A kevés nyom között van egy üres cementes zsák, rajta néhány vérfolttal, ami közvetlenül a halott nő feje fölött fekszik. A rendőrség azonban nem volt biztos abban, hogy a papírzacskó valóban a gyilkostól származik. A vérfoltok elméletileg akkor is keletkezhettek, amikor az ismeretlen személy a testrészeket a fűre rakta. Emellett egy autókerék és egy cipősarok lenyomatát is megtalálják az út szélén. Ennek a gyilkosságnak az igazi aljassága nem csupán a test megcsonkítása és feldarabolása volt. Néhány gyilkos ezt gyakorlatilag okokból cselekszi, ami például megkönnyíti az áldozat elrejtését, elszállítását. De ez a gyilkos nem sietett. Nem félt a felfedezéstől. Bár a hely még mindig nem volt beépítve, a közelben házak álltak. A gyilkos fél óra alatt a tengerpartra vagy a hegyekbe vihette volna a holttestet. Még fél óra, és elérhette volna a dél-kaliforniai sivatagot. De ehelyett egy lakó negyedben hagyta a holttestet. Azt akarta, hogy a holttestet minél többen lássák. Nők, férfiak, gyerekek. Azt akarta, hogy az egész világ lássa a művét, és elborzadva reagáljon rá. A gyilkos sokkolni akarta a lakókat, talán azzal az üzenettel, hogy a halott egy kétes erkölcsű nő volt. A vezető nyomozó, Harry Hansen, az esküdt szék előtt elmondta, hogy szerinte a gyilkos sebészi szakértelemmel rendelkezett. Idézem. Úgy vélem, hogy egy orvos követte el ezt a gyilkosságot. Talán egy sebész. Ezt a következtetést arra alapozom, ahogy a testet ketté vágták. Az a pont, ahol a testet ketté vágták, az orvosok szerint a gerinc legkönnyebben vágható pontja. A jelek arra utalnak, hogy a tettes nem sietett. Előbb komótosan a hastájékot helyezte a fűre, szétfeszítette a combokat. Beletömkötte a beleket a törzsébe, hogy minden szépen a helyére kerüljön. Aztán nyugodtan visszament a kocsihoz, fogta a törzset, és ugyanilyen óvatosan a földre terítette. A karok szimmetrikusan hátrafelé voltak nyújtva, a könyökök pedig szinte pontosan derékszöget alkottak. Az arc az utca felé fordult, szürkéskék szemei pedig nyitva voltak. Az elkövető nem egyszerűen likvidálta áldozatát. A rendőrök biztosak voltak benne, hogy szándékos volt a bemutató. Egyébként néhány fotóra, amely a holttestről készült a füves részen, egy takarót retusáltak az újság szerkesztői, hogy az olvasó közönségnek ne legyen túl sokkoló. A holttestet azonban soha nem takarta semmi a megtalálása helyszínén. Ha érdekel, az Instagram oldalamon posztoltam az eredeti fényképeket egy dossziébe pakolva a holttest megtalálásáról, a boncolásról és az FBI oldaláról. A boncolás. 1947. január 16-án Frederick Newbar, Los Angeles megye halott kémje elvégezte a boncolást. Az ismeretlen elhunyt belehalt a fejre mért ütésekbe. Newbar boncolási jelentése szerint a nő 1 méter 65 centi magas volt, súlya 52 kiló, szeme világoskék, haja barna, fogai erősen szúvasak voltak. A bokáján, csuklóján és a nyakán kötélnyomok voltak, a jobb mellén pedig egy szabálytalan vágás szövetvesztéssel. Magyarul kivágtak egy darabot a jobb melléből. Newbar továbbá vágásokat észlelt a jobb alkarján, a bal felkarján és a mellkas bal alsó részén is. A tompa tárgy okozta trauma, számos vérömlent és belső vérzést okozott a homlokán és a jobb halántékán, ami végül a halálát okozta. Különösen az úgynevezett subarachnoidealis tér, a koponyán levő kisörés, amelyen keresztül az agy gerincvelő folyadék áramlik, volt érintett. A testet teljesen ketté vágták az 1930-as években tanított hemikorporektómiának nevezett technikával. A test alsó felét úgy távolították el, hogy az ágyéki gerincet a második és a harmadik ágyéki csikója között átvágták. Newbar jelentése nagyon kevés vér aláfutást jegyzett fel a meccés vonalon, ami arra utal, hogy a vágást a halál beállta után végezték. Később kiderült, hogy a combjából kivágott húsdarabon egy rózsa tetoválás volt. Newbar megjegyezte, hogy a lányt brutálisan, análisan megerőszakolták. És van még egy igazán borzasztó tény, ami szintén arra utal, hogy a tettes maximálisan testileg és pszichikailag is meg akarta alázni. A lány gyomrában emberi őrüléket találtak. A tettes arra kényszerítette, hogy őrüléket egyen. A gyilkosság előző este 20 óra és éjfél között történhetett. Az elkövető a kora reggeli órákban helyezhette ki a holttestet a későbbi lelőhelyen. A testen már finom reggeli harmatréteg képződött. Mivel az elhunyt személyazonosságára addig nem volt semmilyen nyom, az eltűnt személyekről szóló jelentések ellenőrzése nem mutatott ki semmilyen egyezést, a további vizsgálatokhoz az áldozat minél pontosabb személy leírására volt szükség. A halott kém új lenyomatot is vett. Abban reménykedtek, hogy a rendőrségnek már megvan az ismeretlen halott új lenyomata, és így a nő aktája. Ebben az időben a média világa még más volt. A riporterek gyakran agresszívak voltak, szokatlan és gyakran etikátlan megközelítésüknek köszönhetően, azonban gyakran előbb bukkantak nyomokra, mint a nyomozók. Most az áldozat személyazonosságának megállapításában is segítettek a rendőrségnek. A Hearst újság felajánlotta, hogy még aznap este elküldi a lapot a lenyomatokkal együtt a washingtoni testvérlapnak. A kollégák ezt követően közvetlenül az FBI-hoz tudták eljutatni a dokumentumokat. Ebben az esetben a sajtóval való együttműködés kifizetődő volt a rendőrség számára. Az újságnak volt egy korszerű készüléke, az úgynevezett sound photo, hangfénykép, ami lényegében a modern faxok elődje. A Los Angeles-i rendőrség még évekre volt attól, hogy hasonló technikai felszerelést engedhessen meg magának. A dokumentumok így két órán belül az FBI központjában voltak. Az FBI nem csak bűnözők új lenyomatait gyűjtötte archívumában, hanem több millió amerikai új lenyomatát is, akik az államnak vagy civilként a hadseregnek dolgoztak. Teli találat. Január 16-án, kora reggel az illetékes FBI ügynök megtalálja, amit keres. A halott nőt Elizabeth Shortnak hívják, és a háború alatt egy észak-kaliforniai katonai bázison dolgozott. Elizabeth Short új lenyomatai azért voltak nyilvántartva, mert a II. Világháború idején a kaliforniai Camp Cookban jelentkezett hivatalnoki állásra, illetve mert a Santa Barbara-i rendőrség letartóztatta alkoholfogyasztás miatt. Az FBI soundfotóval elküldi az aktáját Los Angelesbe. Amikor a riporterek meglátják a fiatal halott nő fényképét, tudják, hogy egy szenzáció nyomában járnak. A 22 éves áldozat egy csodaszép lány volt. A régi mondás, miszerint sex sells, úgy tűnik, halálon túl is érvényes. Az újságírók azonnal vérszemet kapnak. Bizarrabbnál bizarrabb főcímeket találnak ki. Egyesek módszerei gyomorforgatóak. Két újságíró például felhívja Phoebe Shortot, az áldozat édesanyját. Azt mondják neki, hogy a lánya megnyert egy szépségversenyt. Aztán annyi személyes információt préselnek ki Elizabeth Shortról, amennyit csak tudnak. És csak a telefonbeszélgetés végén közlik az anyjával, hogy a lányát meggyilkolták. Ezek voltak a rendőrség és a média közötti szoros együttműködés árnyoldalai. A sajtót nem igazán érdekelték az ilyen erkölcsi akályok. Los Angelesben abban az időben brutális verseny folyt William Randolph Hearst, médiamágnás újságai és a Chandler dinasztia lapjai között, amelyek közé a Los Angeles Times is tartozott. A Hearst birodalom január 16-án egy orhosszal a versenytársak előtt járt. Az első számok még aznap délután megjelentek, az első oldalon egy olyan történettel, amely erőszakot, szexet és szépséget ígért az olvasóknak. A történet aztán még hetekig címlapokon jelent meg. Elizabeth Short megtestesítette az 1940-es évek női ideáját. Formás lábak, gömbölyödött csípő, pisze orr. Göndör barna haját hol henna vörösre, hol szurok feketére festette. Vörösre festette az ajkait, és fehér virágokat tett a hajába. Sminkje, alabástrom fehér bőre és ragyogó kék szemei miatt úgy néz ki a fotókon, mint egy porcelánbaba. És az újságok oldalain maga a megtestesült dráma. A sajtó által alkalmazott módszerek Elizabeth Short meggyilkolásakor nagyon kétesek. Néha ordító szemtelenséggel manipulálják a tényeket. Fekete ruháját például szűk szoknyára cserélik, átlátszó blúzzal, vagy azt sugallják, hogy leszbikus. A sajtó ezen magatartása felé egy posztumusz meggyalázással. Elizabeth Short kifejlesztett magának egy ikonikus megjelenést, amely válogatott többnyire fekete ruházatból állt. Sápadt bőrével és sűrű fekete főtjével igencsak feltűnő volt. Ezt a stílust személyes ízlésből és minden bizonnyal karrier stratégiai okokból alkotta meg magának. Ezt a megjelenést abból a néhány, tényleg nagyon kevés dologból alkotta meg, ami a tulajdonában volt. Mivel ritkán maradt egy helyen 3 hónapnál tovább, és kevés jövedelemmel rendelkezett, gyakorlatilag egy bőröntből élt. Ez az élet bizonyára nem volt könnyű, de olyan szabadságot kínált neki, amit a szülővárosa és a konvencionális élet nem, és talán olyan anyagi és nem anyagi javak kilátását, amelyek a hollywoodi karrier álmába passzoltak. A becenév, amelyet a sajtó posztumuszt adott neki, nem kis szerepet játszott abban, hogy a gyilkosság áldozata országszerte híressé vált. Black Dahlia, azaz Fekete Dahlia. A riporterek szeretnek frappáns neveket kitalálni az áldozatoknak és az elkövetőknek. Elizabeth Short esetében elég volt egy nyomozás a tengerparti Long Beach városában. Elizabeth a halála előtti nyáron jó néhány napot töltött ott. A riporter egy drogéria alkalmazottait kérdezte a halott nőről. Short többször is megállt itt. Elmondták neki, hogy a Kék Dália című klasszikus film nagy siker volt abban az időben. És mivel Short állandóan fekete ruhákat viselt, az egyik alkalmazott tréfásan Fekete Dáliának nevezte. És ezzel meglett a címlap sztori és a név, amely halhatatlanná vált. A városban, ahol felnőtt, a Fekete Dáliát csak Betsként vagy Bessként ismerték. 1924. július 29-én született a Massachusetts-i Hyde Parkban. Phoebe és Cleo Short gyerekeként, akiknek 5 lányuk volt. Az apa, Cleo, mini golfpályákat tervezett és épített. Az üzlet jól ment, szerény jólétet biztosított. Néhány év múlva a család megengedhette magának, hogy saját házba költözön a szomszédos Medford városába. A gazdasági világválság azonban hirtelen véget vetett a sikertörténetnek. Cleo Short nagyon rövid időn belül csődbe ment. Egy napon autóját egy hídon találják meg. Elhagyatottan. Cleónak semmi nyoma. Mindenki azt feltételezi, hogy a bukott üzletember öngyilkos lett. Az anya a gyerekekkel egy szűkös pincelakásba költözik, és varrónői munkával keresi a pénzt a család fenntartására. Aztán 10 évvel eltűnése és vélhető öngyilkossága után egy nap Phoebe Short levelet kapott halottnak hit férjétől. A valóságban Cleo Kaliforniába ment, hogy új egzisztenciát teremtsen, anélkül, hogy még 6 éhes szájat kellene etetnie. De most, 10 év után felajánlotta, hogy egyesülhet a család. Phoebe Short azonban ridegen visszautasította. Soha többé nem akart hallani a férjéről. Elizabeth születése óta légzési problémákkal küzd. Ahogy idősebb lesz, krónikus hörghurut és súlyos asztma alakul ki nála. Mire 16 éves lett, édesanyja végre elég pénzt keres ahhoz, hogy a téli hónapokban a lányát barátaihoz küldje Miami-ba. A kúra beválik, így telente Elizabeth a következő években is rendszeresen utazik délre. A nyári hónapokat családjával Medfordban tölti. 19 éves korában azonban úgy dönt, hogy meglátogatja a biológiai apját. Anyjával ellentétben ő kíváncsi a férfira. És a vonzó fiatal lány állítólag arról álmodik, hogy Hollywoodban karriert csinál. A San Francisco melletti Vallejo-ba, az apja otthonába tett kitérő egy jelentős lépéssel közelebb vihetné a céljához. Ám az apjával való kapcsolata kezdetektől fogva konfliktusokkal teli. Ami azt hiszem, hogy érthető. Kisgyerekkora óta nem látta őt, igazából alig ismerték egymást. Olyanok voltak, mint két idegen, akik egy házban éltek. Ráadásul mindkettőjüknek nagyon eltérő elképzelései vannak az életről és a szerepek elosztásáról. Cleo Short elvárja, hogy a lánya háziasszonyként brillírozzon, hogy főzzön, mosson, takarítson. Elizabeth számára azonban a költözés nagyobb személyes szabadságot és rengeteg kalandot jelent. A kötelességeknek és egy gyámnak, aki korlátozná, nincs helye ebben a forgatókönyvben. 1943 elején a Santa Barbara melletti Camp Cook katonai tábor postázójában kap munkát. Körülbelül 8 hónapig maradott. Sehol máshol nem dolgozott hosszabb ideig az életében. A Cook táborban Elizabeth egyfajta átalakuláson megy keresztül. Amikor odaérkezik, nagyon félénknek tűnik. A katonai táborban azonban magányos katonák veszik körül, akiket éppen a háborúba akarnak küldeni. A fiatal férfiak udvarolnak neki, bókolnak neki, a figyelem középpontjába kerül, sőt, a tábor szépség királynőjének választják. A táborban folyton azt hallja, hogy megvan benne minden, ami egy filmsztárhoz kell. Elizabeth Short egyre inkább tudatára ébred a férfiakra gyakorolt hatásának. A fekete dália kivirágzik. Ám hamarosan tovább utazik. Egy ismerős a munkát szerez neki kalapmodellként Indianapolisban. Itt a társaság kedvelő szépség gyorsan barátokat szerez. Összebarátkozik Lucille Varela-val, aki Bethez hasonlóan hollywoodi sztárkarrierről álmodik, és pontosan tudja, hol kell találkoznia a megfelelő emberekkel, illetve, hogy hol kell megmutatnia magát. Ők ketten belevetik magukat az éjszakai életbe. Bess modellként keres néha-néha egy-egy dollárt. A kaland 1943. szeptemberében ér véget. A rendőrség a barátnőjével és két katonával egy Santa Barbara-i házban kapja el őket, ahol a 4 fiatal bulizik. A rendőrök feloszlatják a partit, és a törvény szerint még kiskorúnak számító Elizabeth Shortot beviszik a rendőrségre. Igazoltatják, és jogellenes alkoholfogyasztás miatt vádat emelnek ellene. Egy rendőrnő azonban megsajnálja a fiatal lányt, és szerez neki egy buszjegyet Medfordba, haza az anyjához. A következő néhány hónapban Elizabeth szűrös életet él, járja az országot. Élt Chicagóban, Floridában, Georgiában, olykor visszatér Massachusettsbe. Alkalmi munkákból tartja fel magát, mint pincérnő vagy jegyszedő moziban. Esténként a bárokat és az éjszakai klubokat látogatja, ahol swinget és bebopot játszanak. Imádja a zenét, a férfiakat, a klubok hangulatát. Soha nincs egyedül, csak ha nincs kedve hozzá. 1944. decemberében azonban ez a laza életmód megváltozik, mert megismerkedik a légierő egyik tisztjével. Anyának ekkor ír egy túláradó levelet. Szilveszterkor találkoztam valakivel, egy őrnaggyal, Matt Gordonnal. Annyira szerelmes vagyok, biztos vagyok benne, hogy lesz belőle valami. Olyan csodálatos, nem olyan, mint a többi férfi. És megkérte a kezemet. Az esküvőt 1945. októberére tűzik ki. Beth a 7. mennyországban van. Míg Mattnek vissza kell menni a háborúba, Beth Kaliforniában telepszik le, és áprilisban aztán visszamegy Medfordba, hogy ott várja a vőlegényi visszatérését. Egy étteremben dolgozik, és szinte naponta ír Mattnek szerelmes leveleket. Blúzán az amerikai légierő kitűzőjét viseli. Elkezdi tervezni a jövendő közös életüket. Ez az időszak talán a legszebb Elizabeth életében. Matt Gordon ajándékokat küld neki a Fülöp-szigetekről, ahol akkoriban állomásozik. Aztán végre valahára, 1945. augusztus 14-én Japán megadja magát. A második világháború véget ért. Miközben egész Amerika frenetikusan éjjelzi a háború végét, Elizabeth meg van győződve arról, hogy legnagyobb álma hamarosan valóra válik, egy őt imádó férj támogatásával. Elizabeth most már minden órában várja, hogy a vőlegénye épségben hazatérjen. Már nagyon részletesen elképzelte az esküvőt. Milyen ruhát viselne, milyen frizura illene az alkalomhoz, hogy milyen virágdíszeket és szendvicseket választana a nász népnek. Ám a sors kegyetlen fordulata más tartogat számára. Augusztus végén egy távirati futár csönget be sortékhoz. Átnyújt egy üzenetet Matt Gordon édesanyjától. Idézem. Matt meghalt egy repülőgép ütközésben az Indiából hazafelé tartó járaton. Őszinte részvétem. Imáim veled vannak. Elizabethet sokkolja a hír. Újra és újra elolvassa azt a néhány levelet, amelyet Matt Gordon írt neki. Ettől kezdve mindig magánál hordja őket, Gordon gyász jelentésével együtt. De aztán, ahogy telt az idő, a gyász, a sok, a veszteség formálni kezdi őt és a történetét. Elizabethet magával ragadja a történet. Idegeneknek mindig más sztorit mesél magáról, gyakran erősen kiszínezve. Például, hogy házas volt, vagy hogy egy meghalt kisbaba édesanyja. 1945-46 terén aztán Miami-ba utazik, ahol talán a veszteség okozta fájdalom elől menekülve beleveti magát az éjszakai életbe. Gyakorlatilag minden este egy másik csodálója társaságában látják. Katonákkal és üzletemberekkel, idősebb férfiakkal és fiatalabbakkal. Úgy tűnik, nem számít. A lényeg az, hogy meghívják őt erre-arra. Elizabeth tisztában van azzal, hogy megjelenése milyen hatással van a férfiakra. Megbámulják, fütyülnek utána, vacsorázni hívják. A férfiak fizetik a számlákat az éttermekben, a bárokban, pénzt adnak neki albérletre is, ruhákra. Egyes írók ezért azt sugallják, hogy prostituáltként dolgozott. Erre azonban abszolút semmilyen bizonyíték nincs. Ellenkezőleg a nyomozást vezető Harry Hansen mindig is képtelenségként utasította el ezeket a pletykákat. A gyilkossági nyomozás során Hansen jóval több mint 100 ilyen csodálójával beszélt. Csak 3-an vallották be, hogy lefeküdtek Elizabeth Shorttal. A rendőrség pedig akkoriban nem volt éppen finomkodó a gyanúsította kihallgatásakor. Más életrajzírók azt állítják, hogy Elizabeth Short a háborús évek alatt hostessként vagy call girlként dolgozott Los Angeles-i éjszakai klubokban, és hogy ott állítólag kapcsolatba került a hollywoodi jetsettel, és végül rossz társaságba keveredett. Ám ez is csak spekuláció. Az újságok naponta tálaltak újdonságokat az üggyel kapcsolatban, és minél bizarrabb dolgokat közöltek, annál több példányt adtak el. Egy másik állandósult pletyka szerint, amely egy nap a semmiből az újságok hasábjain bukkant fel, Elizabeth Shortnak egy vele született rendellenesség miatt alig fejlett nemi szervei voltak. John Gilmore, az egyik szerző, aki könyvet írt erről az esetről, például ezt látja a gyilkosság indicékának. Szerinte az elkövetőt annyira feldühítette ez a látvány, és a nő elutasítása, hogy nem feküdt le vele, hogy megölte a nőt. A probléma ezzel a történettel, hogy Elizabeth Shortnak volt szexuális kapcsolata, bár kevés, ahogy Harry Hansen is megerősítette. Valamint a rendőrségi nyomozásban sehol sem említenek semmilyen fizikai deformálást. Ebben a gyilkossági ügyben van egy másik különleges körülmény, amely egyáltalán lehetővé tette az ilyen spekulációkat. Néhány nappal a holttest megtalálása után a Los Angeles megyei esküdszék megkezdte a vizsgálatot. A nyomozókat és a halott kémet kihallgatták. Ez utóbbi felolvasta a boncolási jegyzőkönyvet. Az esküdszék csak e meghallgatás után dönt arról, hogy a bemutatott közvetett bizonyítékok alapján bűncselekményt kell feltételezni, és indokoltnak tűnik-e a további nyomozás. Elizabeth Short esetében ez természetesen csak formalitás volt. Az esküdtszéki meghallgatás nyilvános volt. A tanúvallomásokat rögzítették, és minden állampolgár számára hozzáférhetővé tették. De amikor a halott kém aznap tanúvallomást tett, az elnöklő bíró félbeszakította őt az előadása közepén, mondván, hogy eleget hallottak. A Los Angeles-i rendőrség később azt állította, hogy a boncolási jegyzőkönyv nem nyilvános része olyan döntő fontosságú részleteket tartalmazott, amelyet csak az elkövető és a rendőrség ismert, ami egyébként egyáltalán nem ritka, sőt. De hogy ez igaz volt-e, vagy csak bluff, azt egy kívülállóként nyilván senki sem tudja megmondani. És ez az a körülmény, ami a múltban teret engedett vadabbnál vadabb spekulációknak, amit több író, újságíró maximálisan ki is használt. De vissza Elizabeth utolsó hónapjaihoz. Elizabeth, ez az ellentmondásokkal teli nő 1946. júliusában Kaliforniába utazik, hogy találkozzon Joseph Gordon Ficklinggel. A légierő hadnagyával 2 évvel korábban Floridában találkozott, mielőtt a férfi elment a háborúba. Most ki akarják deríteni, hogy van-e közös jövőjük párként. Long Beach-i közös nyaralásuk már a kezdetektől fogva zűrös, amint az későbbi levelezéseikből is kiderül. Fickling többször panaszkodik arra, hogy leendő mennyasszonya az együtt töltött idő alatt folyamatosan másokkal flörtöl. És egy ponton elgondolkozik azon, hogy a nő egyáltalán fontosnak tartja-e őt. Úgy tűnik, Elizabeth nem tudja, vagy nem akarja meggyőzni arról, hogy téved. Így körülbelül 1 hét után Ficklingnek elege lesz a kapcsolatból, és Észak-Kaliforniába megy. Ott pilótaként talál munkát egy kis légitársaságnál. Azonban továbbra is tartják a kapcsolatot. A férfi még pénzt is küld neki rendszertelen időközönként, amikor, mint annyiszor élete során, Elizabeth ismét le van égve. Fickling 1947. január 8-án, 6 nappal a halála előtt kapja meg Elizabeth Short utolsó levelét. Azt írja neki ebben, hogy azt tervezi, Chicagóba költözik, ahol modellként ajánlottak neki munkát. Ami azonban egyáltalán nem stimmelt. Ráadásul az sem érthető, hogy miért írta ezt Ficklingnek. Elizabeth pénzügyi problémái súlyosbodnak, miután szakítanak. Los Angelesbe költözik. Talán még mindig azt az álmot dédelgeti, hogy Hollywood felfedezi, és végre a csillogó, celeb életben lehet része, amiről annyit álmodott már. A zord valóság azonban az, hogy élete utolsó 6 hónapjában folyamatosan az egyik szállásról a másikra költözik. A legolcsóbb szállodában, panziókban, bérházakban vagy magánlakásokban talál szállást. Elizabethet a halála előtti Los Angelesben töltött idő már megviselte lelkileg. Szobatársai gyakran mesélték, hogy este, amikor elment, jókedvű volt, amikor visszatért, mert nagyon szomorú volt. És anyja, Phoebe Short is elmondta, hogy észrevette, hogy lányának egyre gyakoribb hangulati ingadozásai voltak. Hogy az egyik pillanatban boldog, a másikban szinte depresszív volt. 1946. november 13-ától december 15-ig például 8 másik nővel, koktélpincérnőkkel, telefonosokkal, táncosnőkkel osztozik egy 2 szobás lakásban. Egy kemping ágyért és egy szekrény fiókért a főbérlő éjszakánként $1 kér. Elizabeth mégis gyakran oson ki a hátsó ajtón, amikor a lakás tulajdonosa a pénzért jön. Lakótársai később azt mondják a sajtónak, hogy Bess minden este más férfival volt. Érdekes, hogy ekkor már nem volt munkája, de úgy tűnt, ez nem zavarja különösképpen. Mindig a Hollywood bulváron lógott, meséli az egyik lakótársa. Elizabeth Short tele volt ellentmondásokkal. Viselkedését gyakran nehéz megérteni, ami nehezíti a rendőrségi nyomozást is. Pénzgondjai ellenére minden fillért a ruhatárába fektet. Inkább éhezik, mint hogy rosszul öltözve hagyja el a házat. Legszívesebben sötét kosztümöket, fodros blúzokat, magas sarkú cipőket és hosszú kesztyűket visel. Másrészt viszont a nő, aki annyira aggódik külseje miatt, óckodik attól, hogy fogorvoshoz menjen, vagy valószínűbb nincs pénze a kezelésekre. Ismerősei arról számolnak be, hogy viaszt tömött a fogai üregébe, és tipexet kent a sötét foltokra. Bár Elizabeth Los Angelesben töltött ideje alatt gyakorlatilag állandóan szórakozni jár, legfeljebb lazda kapcsolatokat tart fenn. Nincsenek közeli barátai, sem férfiak, sem nők. Állandóan váltakozó ismerettségeket köt. Egy ideig csatlakozik egy csoporthoz, vagy egy férfihez, majd hirtelen eltűnik. Napokkal később aztán egy másik klik társaságában látni őt. És még egy dolog nagyon érdekes. Lehet, hogy az álma volt színésznőként Hollywoodba berobbanni, de sehol nem találni arra utalás, hogy színművészetet tanult volna, vagy hogy egyáltalán próbált volna bekerülni valamelyik stúdióhoz. És arról sincs semmi bizonyíték, hogy akár csak egyszer is betette volna a lábát egy produkciós irodába. 1946. december 9-én, egy hónappal az eltűnése előtt elhagyja Los Angeles-t, és busszal San Diego-ba utazik. A költözés okai nem ismertek. Lehetséges, hogy addigra már túl sok embernek tartozik, vagy új életet akar kezdeni, vagy talán csak szeszélyből, mert az utazás nem tűnik igazán szervezetnek. Reggel 6-kor érkezik San Diego-ba. Láthatóan nincs konkrét célja, amivel mozi egyet vált az Aztec színházban, amely éjjel-nappal nyitva van. A moziban a The Jazz Singer című filmet vetítik. Dorothy French, aki aznap a jegypénztárért felel, néhány órával később fedezi fel Elizabeth-et a moziban, alva. A jegyárus megsanálja a lányt és meghívja magához. Így persze a következő 4 hetet a French családdal tölti. Ám nem igazán kapja össze magát. Egész nap a házban lustálkodik, semmiben sem segít, minden este szórakozni megy, és későn jár vissza. 1947. január elejére a French család elveszti a türelmét, és megkérik, hogy keressen másik szállást. Amikor Frenchék meglátják Elizabeth képét az újságokban, 1947. január 18-án jelentkeznek a rendőrségen. Ők adják a rendőrségnek az első forró nyomot az ügyben. Frenchék ugyanis megfigyelték, ahogy Elizabeth beszáll egy autóba, amikor elhagyja házukat a bőröngyeivel. Nagyon pontosan le tudják írni, mint a járművet, mint a sofőrt, egy feltűnően vörös hajú fiatalembert. Harry Hansen és Finis Brown a detektívek számára hirtelen úgy tűnik, hogy a bonyolult bűnügy megoldása karnyújtásnyira van. A két gyilkossági nyomozó minden rendelkezésre álló rendőrt a titokzatos vörös hajú férfira állít. A Los Angeles Examiner riporterei ismét kicsit gyorsabbak, mint a rendőrség. A feltételezett elkövető személy leírásával körbejárják San Diego szállodáit, és január 18-án szombaton megtalálják, akit keresnek. A férfi neve Robert Red Manley, és Los Angelesben él. A 25 éves férfi nős és szakmáját tekintve kereskedelmi ügynök. A férfit a rendőrség letartóztatja. Hansen és Brown 2 nap, 2 éjszaka hallgatják ki őt. 2 hazugságvizsgálatot is elvégeznek rajta. Minden hiába való. Manleynek bombabiztos alibije van. Felesége, anyósa és több ismerőse is azt vallották, hogy a gyilkosság éjszakáját otthon töltötte. Egy játékestet szerveztek otthon, amire több embert is meghívtak. Az állítólagos gyilkost immár csak egy fontos szemtanúnak tekintik, mivel egyike volt azoknak az embereknek, akik utoljára látták élve Elizabeth Shortot. Red Manley azt vallja, hogy 1947. január 8-án San Diego-ban volt üzleti ügyben. Shortot egy kereszteződésben vette észre. Egy gyönyörű nő úgy tűnt, cél nélkül sétafikál. Megállt és megkérdezte, elviheti-e valahová. Elizabeth eleinte vonakodott, hűvös volt. Elfordította a fejét, és ignorálta a férfit. De Manley nem hagyta magát lerázni, és tovább beszélgetett vele. Biztosította, hogy ártalmatlan fickó, és csak haza akarja vinni. Ezután Short beszámolt neki arról, hogy Frenchék éppen kirúgták őt, és nem tudta, hova menjen. Ezért elhozták a csomagjait, majd egy San Diego-i motelben töltötték az éjszakát. Manley azt állítja, hogy másnap, január 9-én saját kérésére vitte el őt Los Angelesbe. Megálltak a busz pályaudvaron, ahol 2 bőröngyét egy zárható szekrényben hagyta. Ezután Red elmondása szerint kitette a lányt a Biltmore Hotelnél. Bez azt mondta neki, hogy az egyik nővérét tervezi meglátogatni Berkeleyben, és hogy vele lesz találkozója a szállodában. De ez hazugságnak bizonyult. Red elmondása szerint úgy este 6:30 körül búcsúzott el tőle. Robert Manley így írja le a nyomozóknak az Elizabeth Short által viselt ruházatot. Fehér fodros blúz, fekete galér nélküli kosztüm, magas sarkú velúr szarvasbőr cipő, nylon harisnya, fehér kesztyű, hosszú bézs színű kabát. A Biltmore Hotel több alkalmazotta is megerősítette ezeket az állításokat. Elizabeth Short körülbelül 2 órát volt a szálloda halljában. Ez idő alatt többször is felkereste az egyik telefonfülkét. Végül az Olive Streetre vezető kijáraton keresztül hatta el a Biltmore-t. A szálloda portása úgy emlékezett, hogy Short déli irányba ment. lefelé az utcán. Soha többé nem látták őt élve. Harry Hansennek és Phineas Brownnak tehát egy új elkövetőt kellett keresnie. Kihallgatták Cleo Shortot, Bess apját, aki most Los Angelesben élt, mindössze 5 kilométerre a holttest megtalálásának helyétől. Azt vallotta, hogy 3 éve nem volt kapcsolata Elizabeth-tel, és még ekkor is arról panaszkodott, hogy a hanyag lánya soha nem gondoskodott a mosásról és a háztartásról. A kihallgatás végén még lánya holttestének hivatalos azonosítását is megtagadta. A lány édesanyjának egészen a keleti partról kellett elutaznia ezért. Elizabeth apja lehet, hogy egy maradi, önző kreatúra, de nem a saját gyereke gyilkosa, derült ki a további nyomozásból. Az ezt követő napokban, hetekben és hónapokban a rendőrség összesen több ezer embert hallgatott ki, akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek Elizabeth Shorttal. A dossziék roham tempóban töltöttek meg. A megkérdezettek között nagy számban voltak a halott nő férfi ismerősei. A széles körű sajtóvízhang miatt számtalan, figyelemre vágyó őrült is jelentkezett, akik azt vallották, hogy ők követték el a gyilkosságot. Ezek csak lelassították a nyomozást, mert ugye mindennek utána kellett nézni. A nyomozás több szálon is futott. Hansen és Brown azon tűnődött, vajon hová tűnhettek Bess ruhái és személyes tárgyai. A holttest megtalálásának 2,5 kilométeres körzetében 40 rendőr ellenőrizte a környéket. Kikérdezték a lakosokat, hogy tettek-e bármilyen gyanús megfigyelést. A szemetes kukák között kutakodtak, megnyitották a csatornákat, még a környékbeli mosodákat is ellenőrizték, hogy valaki nem régiben nem mosott-e itt véres ruhákat. Ugyan érkezett néhány új nyom, de egyik sem bizonyult használhatónak. Számos orvos is Hansen és Brown látókörébe került, valamint a Dél-Kaliforniai Egyetem orvosi kara, ami a holttest megtalálásának közelében volt található. Ám minden átvilágítás eredménytelenül zárult. Az utolsó napok misztériuma. Az intenzív média figyelem ellenére a rendőrség soha nem tudta tisztázni, hogy Elizabeth Short pontosan hol és kivel töltötte utolsó napjait. Hová ment január 9-én este, amikor elhagyta a Biltmore Hotelt? Elért valakit a telefonhívásai során is, megbeszéltek valamiféle találkozót? Hol tartózkodott január 9 és 15-e között? És kivel? Számos szemtanú jelentkezett, akik azt állították, hogy látták Elizabeth Shortot élve azon az éjszakán és az azt követő napokban. De egyik állítást sem lehetett ellenőrizni. Ezek mindegyike egyszeri észlelés volt Los Angelesben és környékén, különböző helyszíneken. Nem találtak két olyan szemét, aki egymástól függetlenül ugyanabban az időben, ugyanazon a helyen figyelte volna meg őt. A nyomozók azt találgatták, hogy Elizabeth Short 1947. január 9-én este már gyilkos a kezébe került, és hogy onnantól nyomtalanul eltűnt a helyszínről. Bezárta a nőt, és napokig kínozta. Ezt támasztotta alá az a tény, hogy Short bőröngyét később megtalálták a buszpályaudvaron, és látszólag semmi sem hiányzott belőle. Tehát a hiúnak tartott nő napok óta nem öltözött át, ezt nehéz elhinni. Egy titokzatos csomag. Bess podgyásza más szempontból is zavarba hozta a nyomozókat, mert a sajtó ismét gyorsabb volt. Néhány riporter elsőként bukkant a bőröndök nyomára. Átadták a bizonyítékokat a rendőrségnek, és azt állították, hogy nem nyúltak a tartalmához. Csupán néhány nappal később a Los Angeles Examiner egy csomagot kapott, amelynek nem volt feladója. A csomag tartalma igencsak jelentős volt. Egy levél mellett Short születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási kártyáját, Ned Gordon gyászjelentését, számos fényképet és egy címjegyzéket tartalmazott, amelyben körülbelül 75 férfi neve szerepelt. A címjegyzékből kitéptek néhány lapot. Nem tudni, hogy Elizabeth tette ezt, vagy a gyilkos, vagy valamelyik újságíró. A Short személyes holmiát tartalmazó csomaghoz az elkövető beismerő levelet is mellékelt. Valószínűleg a nyomozók kigúnyolására tette hozzá ezt a mondatot. Heaven is here. Így írta alá. Black Dahlia Avenger. Azaz a fekete Dália bosszúálló. Az író keverte a kis és nagy betűket. A tárgyakat benzinnel kezelték. Ez akkoriban a bűnözők körében népszerű módszer volt az új lenyomatok lemosására. Minden arra utalt, hogy a csomag Elizabeth Short gyilkosától származik. A nyomozók azonban nem tudták kizárni, hogy az egyik riporter ellopta a bőröndből a tárgyakat, mielőtt átadta volna a rendőrségnek. az állítólagos gyilkos névtelen csomagja végül is hatalmas szenzációt és nagy példányszámot garantált. A rendőrség természetesen ellenőrizte a címjegyzékben szereplő neveket és a fényképeken szereplő ismeretlen személyek többségét azonosítani tudta. Mind ugyanazt a történetet mesélték. Elizabeth Shorttal este találkoztak valahol a Hollywood bulvárdon, vagy egy szórakozó helyen. Meghívták őt néhány italra, vagy vacsorára. Aztán, amikor rájöttek, hogy a találkozás nem vezet későbbi kalandhoz, gyorsan elvesztették az érdeklődésüket, és Elizabethet soha többé nem látták. A kezdeti remény, hogy közelebb kerülnek az elkövetőhöz, csalókának bizonyul. A fotókról kiderül, hogy ugyanolyan értéktelenek a nyomozás szempontjából, mint az összes többi feltételezett nyom. 1947. január 25-én aztán újabb fordulat. Újabb tárgyak kerülnek elő Elizabeth Short holmiából. Egy helyi üzlet tulajdonosa arról számolt be, hogy egy pár női cipőt és egy női kézitáskát látott a szemetesében. A köztisztasági alkalmazottak gyorsabbak voltak, mint a rendőrség, a szemetet a telepre szállították. A rendőrök minden további nélkül a rendőrösre hurcolták az összes női cipőt és táskát, amit a szeméttelepen találtak, és behívták Robert Manleyt. Neki sikerült azonosítani a két cipőt és egy táskát, amelyekről úgy vélte, hogy Elizabeth Shorty voltak. Biztos volt a cipőben, mert Short egy San Diego-i Schusterrel újra talpaltatta őket. A táskát pedig az illatáról ismerte fel, illetve a parfüm illatáról, amit Short szokott használni. A hivatalos gyanúsítottak. Elizabeth Short ugye nagy port kavart a sajtóban. Amikor két évnyi nyomozás után még mindig nem volt megoldás, a riporterek eltusolást véltek felfedezni. Hogy a gyilkos egy befolyásos ember lehetett, akit a korrupt hatóságok és politikusok védtek. A megye vizsgálóbizottságot nevezett ki Elizabeth Short meggyilkolásának kivizsgálására. Frank Jamison hadnagy, különleges nyomozó kapta azt a feladatot, hogy vizsgálja felül a nyomozást, és hogy szükség esetén új vizsgálatokat végezzen. Ennek eredménye egy 22 szemét tartalmazó lista volt, akik a rendőrség és a különleges nyomozó véleménye szerint gyanúsítottak lehetnek. Frank Jamison aztán 1949. október 28-án 6 személyre szűkítette ezt a listát. A gyilkos valódi kiléte mellett több szerző foglalkozik egy másik kérdéssel is. Elizabeth Short gyilkosa más bűncselekményeket is elkövetett? Kriminológusok, mint például Harry Hansen, vezető nyomozó, vagy John Douglas és Rob Ressler volt FBI ügynökök egyetértenek abban, hogy a bűncselekmény számos körülménye tapasztalt elkövetőre utal. Rendkívül valószínűtlen, hogy egy korábban vétlen állampolgár hirtelen elkezdjen nőket feldarabolni. Már az a tény, hogy a gyilkos több órán keresztül kínoszta az áldozatát, mielőtt ketté vágta, kivéreztette, vagy megmosta volna, nem egy kezdőre utal. Bármennyire is pszichopata és empátiátlan az illető, valódi vérrel, belsőségekkel, a hozzájuk kapcsolódó szagokkal is mindenek előtt egy szenvedő áldozattal szembesül. John Douglas azonban rámutatott, hogy a háborúból hazatérők közül sokan néhány évvel korábban hasonló tapasztalatokat szereztek a csatatéren. Ha ez egy sorozatgyilkos volt, akkor kellett lennie más megoldatlan gyilkosságoknak is, amelyek egyértelmű párhuzamokat mutattak volna az Elizabeth Short üggyel. Egyes szerzők feltételezték, hogy létezik ilyen kapcsolat. Szerintük a bűncselekmény hasonlított az úgynevezett clevelandi torzógyilkosságokra, egy megoldatlan gyilkosság sorozatra, amely 1934 és 1938 között történt. A Los Angeles-i rendőrség 1947-ben utána járt ennek a nyomnak, de arra a következtetésre jutott, hogy a bűncselekményeknek semmi közük egymáshoz. A gyanúsítottak listája olyan hosszú, hogy szó szerint hetekbe kerülne bemutatni őket. Ezért csak néhányat fogok felsorolni. Egyébként a rendőrség listája mellett az újságírók is találgattak. Olyan hírességeket adtak a listához, mint Orson Welles vagy Norman Chandler, az LA Times szerkesztője. George Hoddle. Az egyik leghírhetebb gyanúsított George Hoddle, egy orvos, aki az 1940-es években Los Angelesben vezetett egy nemi betegségeket gyógyító klinikát. Hoddle szerepelt a Fekete Dália ügy 6 fő gyanúsítottjának listáján. A rendőrség még a házát is lehallgatta a nyomozás során. Az 1999-ben elhunyt Hoddle azonban akkor szerzett hírnevet, amikor fia, Steve Hoddle, a 2003-as bestsellerben, a Black Dahlia Avenger The True Story című könyvében megvádolta őt Short meggyilkolásával. Steve Huddle, a Los Angeles-i rendőrség egykori gyilkossági nyomozója azt állítja, hogy az apja kézírása megegyezik a rendőrség által állítólag a gyilkostól kapott furcsa levelekével. A rendőrség megvizsgáltatta később írás szakértővel, aki azonban kijelentette, hogy nem egyeznek a kézírások. A rendőrség George Huddle gyanúsítottként kezdte kezelni Elizabeth Short 1947-es meggyilkolása után. Megfigyelték, kikérdezték, de hivatalosan sosem vádolták meg a bűncselekménnyel. Steve apja orvosi képzettségére hivatkozott, közvetett bizonyítéként, mivel hogy Elizabeth gyilkosának anatómiai ismeretekkel kellett rendelkeznie ahhoz, hogy képes legyen kettévágni őt anélkül, hogy egy csontot is megsértene. Huddle továbbá apja hagyatékában talált egy dobozni fényképet, amelyek között Huddle szerint két fénykép Elizabeth Shortról készült. A dobozban voltak még a szürrealista Man Ray művészi fotói is, aki a család barátja volt, és egy műve, a Minotaurus című képtanulmánya emlékeztet kicsit arra, ahogy Elizabeth Short holttestét megtalálták. A képeket egyébként megnézheted az Instagram oldalon. A két fotó, amelyről Huddle meg volt győződve, hogy Elizabeth-et ábrázolják, és amelyek a nyomozást elindították, hamarosan megkérdőjeleződtek. A Los Angeles-i rendőrség Cold Case Unit nyomozói szerint a fotók nem hasonlítanak Shortra. Elizabeth egyik testvére, aki látta a képeket egy Black Dahlia Avengerről szóló magazin cikkben, azt mondta, hogy azok egészen biztosan nem a testvérét ábrázolják. Huddle később elismerte, hogy az egyik kép valaki másról készült, de ragaszkodik ahhoz, hogy a másik fotó Short fotója volt. Dr. George Huddle nagyon magas IQ-val rendelkezett, de brutális szadista volt, aki többek között a saját 13 éves lányát, Tamart, többször is szexuálisan kihasználta. Vád alá is helyezték, de felmentették. 1945-ben került először gyanú alá, amikor a titkárnője Ruth Splonding túladagolásban meghalt. Felmerült a gyanú, hogy a túladagolás gyilkosság volt, nem pedig baleset, hogy hogyan megölte őt, hogy titokban tartsa pénzügyi csalásait, hogy szándékosan félrediagnosztizálja a betegeket, és olyan laboratóriumi vizsgálatokat, orvosi kezelést és recepteket számlázott ki nekik, amelyekre nem volt szükség. 1949-ben a leszűkített gyanúsítottak listáján Huddle is szerepelt. Az 1949-es esküdtszéki jelentés feljegyzéséből kiderült, hogy a nyomozók lehallgatták Huddle otthonát. A mikrofon felvételek fennmaradt átirataiban Huddle rendkívül terhelő kijelentéseket tesz. Például ezt mondja, idézem. Feltételezzük, hogy én öltem meg a Fekete Dáliát. Most már nem tudnák bizonyítani. Nem tudnak beszélni a titkárnőmmel, mert ő halott. Egyébként azt is meg kell említenem, hogy az eredeti felvételek nem találhatók, és csak a kéziratos átirat másolatai állnak a rendelkezésre. Huddle később azt állította, hogy apja volt a 20. század egyik legtermékenyebb sorozatgyilkosa. Legalább 25 gyilkossággal vádolja, köztük a 8 észak-kaliforniai zodiákus gyilkossággal, valamint chicagói, texasi, Fülöp-szigeteki és egy tucat dél-kaliforniai gyilkossággal. Huddle 5 más könyvében írja le a gyilkosságok ügyében folytatott nyomozását. Ezek az információk azonban már annyira messze állnak a realitástól, hogy a bűnüldöző szervek érdeklődését nem keltették fel. Első könyve, a Fekete Dália bosszú állója című könyv megjelenése után a könyv olyan nagy figyelmet keltett, hogy a Los Angeles-i rendőrség vezetői megengedték Huddle-nek, hogy bemutassa elméletét a Cold Case Unitnek. David Lemke nyomozó, aki akkoriban az egység vezetője volt, azt mondta, hogy Huddle elvesztette a hitelességét, mivel számos más gyilkosságot is az apjának tulajdonított. Annyira elszaladt vele a ló. A bizonyítékok egyszerűen nem voltak meggyőzőek, mondta Lemke. Ráadásul az egyik Los Angeles-i gyilkosságot, amelyet Huddle az apjának tulajdonított, az egység alaposan kivizsgálta, mondja Lemke, az ügyet megoldották, a gyilkos azonosították, és az nem George Huddle volt. Leslie Dillon. A Fekete Dália teoretikusok körében népszerű név, Leslie Dillon. Az FBI aktáiban szerepel, de 2017-ben újra figyelmet keltett, amikor Pia Eatwell írónő Fekete Dália Vörös Rózsa című könyvében lamentált Dillon bűnösségéről. Dylan egy 27 éves landiner, feltörekvő író és egykori temetkezési asszisztens volt, aki akkor vált gyanúsá, amikor 1948. októberében írni kezdett a Los Angeles-i rendőrség pszichiáterének, Dr. The River-nek. Dylan a The River-rel folytatott levelezés idején Floridában élt, de korábban Los Angelesben élt. Levelezésében megemlítette, hogy intenzíven érdeklődik a szadizmus és a szexuális erőszak iránt, és hogy könyvet ír ebben a témában. A levelezésük során The River elkezdte azt hinni, hogy Dylan maga követte el a gyilkosságot. Valójában a rendőrség soha nem tudott elszámolni Dylan hollétével 1947. január 9 és 15 között. Végül szabadon engedték, Eatwell szerint egy korrupt zsaronak köszönhetően. Mark Hansen. Hansen egy hollywoodi éjszakai klub tulajdonosa volt, akinek a házában Short 1946 májusa és 1946 októbere között többször is lakott, akár fizető albérlőként, akár vendégként. Hansen barátnője egy szobát osztott meg Shorttal ebben a házban, amely Hansen éjszakai klubjának a közelében volt. Short holmiai között volt egy Hansen nevével domborított címjegyzék, amelyet a gyilkosság után a Los Angeles Examinerhez küldött valaki, aki azt állította, hogy ő a gyilkos. A címjegyzék Hansen nevét viselte, de ő azt soha nem használta. Short a sajátjaként használta ezt. Az ügyészségi aktákból az is kiderül, hogy Hansen megpróbálta elcsábítani Shortot, de ő visszautasította. Ő volt az egyik első komoly gyanúsított az ügyben, és még 1951-ben is ő volt az első számú gyanúsított. Hansen 1964-ben természetes halállal halt meg. Soha nem emeltek vádat ellene. Nem volt büntetett előéletű, és nem volt ismert erőszakos múltja. A Fekete Dália ügyről szóló népszerű beszámolók gyakran úgy állítják be őt, mint aki kapcsolatban állt a szervezett bűnözéssel, de sajnos erre sincs bizonyíték. Robert Redmondy. Őt ugye már ismerjük. Ő volt az utolsó személy, akit Elizabeth Shorttal láttak eltűnése előtt. Manny volt a rendőrség első számú gyanúsítottja a gyilkosság utáni első napokban. Két hazugságvizsgálat és eskü alatt tett vallomás után Manlyt szabadon engedték. Manly, akit mentális fogyatékosság miatt leszereltek a hadseregből, ezt követően többször is idegösszeomlást kapott, és azt állította, hogy hangokat hall. Ennek következtében felesége 1954-ben a Patton állami kórházba záratta. A férfi 1986. január 9-én halt meg. 39 évvel később azon a napon, amikor utoljára látta Elizabeth-et. A halottkém Redmondy halálát véletlen balesetnek nyilvánította. Cold Case. Egy megoldatlan ügy. Összesen 750 nyomozó dolgozott a Los Angeles-i rendőrségtől és más osztályoktól az ügyön a korai szakaszban. Különböző helyszíneken kerestek lehetséges bizonyítékokat, többek között a Los Angeles-i esőcsatornákban, elhagyott épületekben és a Los Angeles folyó mentén, de a keresések nem hoztak további bizonyítékokat. Lloyd G. Davis városi tanácsos $10,000 jutalmat tűzött ki Short gyilkosához vezető információkért, ami 2020-ban úgy $116,000 felelt meg. A jutalom meghirdetése után többen is jelentkeztek vallomásokkal, amelyeket a rendőrség mind hamisnak minősített. Mára már több mint 500 ember vallotta be a bűncselekményt, akik közül néhányan még meg sem születtek a lány halálakor. Hivatalosan ez az ügy egy cold case, de még mindig nem zárta le a rendőrség. Elméletileg tehát a rendőrség még mindig nyomoz. A nyomozás azonban ma már csak az időnként beszivárgó nyomok feljegyzésére korlátozódik, amelyek többnyire amatőr nyomozóktól származnak, akiket az a becsvágy hajt, hogy megoldják a megoldhatatlan ügyet. 70 év elteltével a rendőrségnél már senki sem hisz komolyan a megoldásban. Minden valószínűség szerint a gyilkos már régen meghalt, és a titkát magával vitte a sírba. Elizabeth Short az Oaklandi Mountain View temetőben talált végső nyughelyet. A temetési szertartáson mindössze 6 családtag vett részt. A rózsaszín márvány sírkőn ez az egyszerű felirat olvasható. Daughter, Elizabeth Short, 1924, július 29, 1947, január 15. Elizabeth Short arról álmodott, hogy egy nap a nagyvászonra kerül. Kívánsága pervers módon teljesült. Hollywoodot ugyan a húsvér valódi Elizabeth Short nem érdekelte, de a halott nő nagyon. Black Dahliáról, videójátékok, számos könyv, számtalan újságcikk, film és igen, podcast epizódok is készültek. A borzalmas gyilkosság és a bizarr részletek olyannyira tartós vonzalmat keltettek, hogy a bűntény már-már a popkultúra részévé és komerciális sikerré vált. Van Black Dahlia fehér nemű, Black Dahlia parfüm, Black Dahlia póló és még egy sor más szokatlan termék. A Biltmore Hotelben, ahol Shortot utoljára látták, a bárban Black Dahlia koktélt szolgálnak fel. Én azonban fontosnak tartom, hogy Elizabeth Shortot, a fiatal nőt lássuk benne, aki talán kiforratlan volt, talán kereste útját, vagy saját magát. És aki mert nem konvencionális életet élni egy olyan korban és közegben, ahol ezt a többség erkölcstelennek tartotta. Helyes vagy hoax? A történetet először a Detroit Free Press című újság közölte 1897. november 14-én a Párizsi kiállítás rejtélye címmel. Más újságok is átvették a témát, és még aznap megjelentették a saját változatukat. A történet bejárta az egész világot, és számos könyv és néhány film is született belőle, sőt, még Hitchcockot is megihlette. Úgy tűnik, hogy ez egy szabadon kitalált történet, amely a horror elemeivel játszik, és egy városi legendán alapul. Később sok nyomozó megpróbálta hitelesíteni, de sajnos soha senki nem tudta dokumentumokkal bizonyítani. Ez volt a Sötét Anyag harmadik epizódja. Remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtalálod a képeket, linkeket és egyéb extra információkat erről az ügyről. Ha érdekel, keresse a Sötét Anyag True Crime podcastra. Ezúton is nagyon köszönöm a kommenteket és az üzeneteket, amiket az Instagramon írtatok. Mindig nagyon örülök a visszajelzésnek. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézz a hátad mögé és zárd az ajtót.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.